cég életében milyen krízisek adódhatnak?
Rengetegféle krízis helyzet adódhat. Például egy sztrájk helyzet olyan, amit kezelni kell. Egy munkahelyi baleset, egy klasszikus helyzet. Lehet egy krízis helyzet az is, hogyha ellátási lánc elakad, mondjuk kifogynak valamilyen alapanyagból. Például egy termék visszahívás, ami a fogyasztók nagy részét érinti, és ezzel a helyzettel a cégnek kezdenie kell valamit. Amivel a legtöbbet szembesülnek a cégek, az a közösségi médiában terjedő panaszokkal méltatlankodás, fogyasztói blogokon történő panaszokkal, és ennek ugye a szétterjedése az, ami egy nagyon gyakori krízis, de például az autóiparban egy visszahívás az egy nagyon nagy horderejű és nagyon sok pénzbe kerülő krízist jelenthet.
Mi a tapasztalata? Mennyire tudják a cégek azt, hogy ilyen helyzetek előfordulhatnak, vagy bíznak abban, hogy hát velünk ez úgyse történik meg?
Abban bízni, hogy nem fog történni semmi, ez egy nagyon hibás megközelítés. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a nagy cégek, jellemzően multinacionális vagy külföldi tulajdonban lévő cégek az anyavállalatnak a szabályzatait követve készülnek erre, készülnek krízis kommunikációs forgatókönyvek, felvázolják azokat a kockázatokat, amik előfordulhatnak. Kisebb vállalatoknál talán inkább a háttértudás megléte az, hogy mondjuk egy tulajdonost vagy egy menedzsmentet arra sarkaljon, hogy ő is felméri ezeket a kockázatokat.
Jó, hát akkor mondjunk egy fiktív történetet. Például egy olyan termék kerül ki egy cégtől, amelyikből kiderül, hogy fogyasztásra nem alkalmas, mennek az újságírók, a cég hallgat, a cég nem nyilatkozik. Jó mondat ilyenkor ez a sem megerősíteni, sem cáfolni? Nem tudom.
Én azt gondolom, hogy ilyenkor azt kell kommunikálni, hogy keveset tudunk még erről a dologról. Mi is most fogjuk ezeket az adatokat begyűjteni. A no comment, vagyis a nem kommentáljuk, az nem egy tanácsolt válasz ezekbe a helyzetekbe. Mondjuk nem elérhető a cég, vagy nem kommunikál, nem ad információt, az mindenképpen egy rossz politika. Sokkal jobban nál megmondani, hogy miért nem vagyunk még az adott információnak a birtokában.
Ön azt tanácsolja a könyvében, hogy készüljünk fel az ilyen esetekre, és készüljön válságforgatókönyv. Mit tartalmazzon?
A forgatókönyvnek az a nagyon nagy előnye, hogy amikor még teljes bizonytalanságban és hát pánikban vagyunk, ezt ki lehet mondani, akkor van egy olyan fizikai valóság, amihez hozzá lehet nyúlni, ami eligazít bennünket. Például egy nagyon nagy előnye, hogy tartalmaz olyan közleményeket vagy közleménytervezeteket, amiket már nem kell megrágni, akkor kitalálni, hanem csak be kell helyettesíteni az információkat. Ezzel rengeteg időt nyerünk, és nagyon sok egyszerűsítést vagy jóváhagyítási kört megspórolunk. Kulcsfontosságú része egy értesítési lánc. Ki hív kicsodát, mikor, hogyan értesít, milyen elérhetőségei vannak.
Egyfajta riadólánc.
Ez egy riadólánc, igen, nyilván. Van arra is protokoll vagy szabályzat, hogy mondjuk a fogyasztóknak milyen módon, hogyan szóljunk. Sőt, hát része lehet az is, hogy például a honlapunk ilyenkor nagyobb terhelésnek lehet kitéve, át lehet állni ilyenkor egy olyan weboldalra, amelyik sokkal egyszerűbb és nagyobb terhelést bír, hiszen amint a hírekbe bekerülünk, onnantól egy terhelés, egy nagyobb látogatottság biztos, hogy megjelenik. Praktikus lépéseket kell, hogy tartalmazzon egy forgatókönyv, nem elméletieket.
Egyébként lehet-e ezeket a kríziseket előrejelezni? Tehát egy jó cégvezető bizonyos jelekből észreveheti-e már, hogy közeleg a baj? Panaszkodtak ezek is, azok is. Folyik ki a pénz valahol, vagy a munkafegyelemmel van. Olyan-olyan sok jel tud mutatni ilyesmire.
Nagyon sok jel van, és van, hogy csak utólag áll össze, hogy ezek tulajdonképpen jelek voltak. De még egy gyakori probléma, amikor mondjuk egy középvezető, vagy akár egy munkavállaló jelzi, hogy itt bizony ebből problémák lehetnek, de inkább, hogy ne kelljen vele szembenézni, ezt az adott rossz hírhozóját nem veszik komolyan, vagy nem fogadják el tőle ezeket a jelzéseket, és ilyenkor utólag tényleg megbánja az ember, hogy nem vette komolyan az idejében érkező jelzéseket. A közösségi médiában például sokszor előre lehet azt jelezni, hogy megnövekszik a cég említéseinek a száma, érezhető, hogy valamiért duruzsolnak, beszélnek róla, ezt érzékeli egy cég, ezt méri egyébként, de hogy ennek a tartalmát megvizsgálja, és időben érzékelje azt, hogy valami történik a háttérben, ami addig nem realizálódott, ezeket a előjeleket érdemes komolyan venni.
Érdemes akár rákeresni, hogy az adott céggel kapcsolatosan vannak-e ilyen jellegű panaszok?
Nem csak rákeresni érdemes, hanem ezt egy folyamatos monitorozásnak kell kitenni. A hírek is, tehát a média is onnan veszi át sokszor azokat az információkat, vagy hírrészleteket, amikről aztán híranyag lesz. Tehát igen, először a közösségi média az, ahol meg lehet ezeket találni, ezt folyamatosan monitorozni kell, nem csak időnként rákeresni.
Krízis kommunikáció mennyire új fogalom? Egy pár éve még, mintha nem is beszéltünk volna erről, ez azóta vált ilyen komolyabb?
Ez nem egy nagyon régi tudomány valóban, tehát a kommunikáció tan elmélet az nyilván sokkal-sokkal régebbi ennél. Én azt gondolom,
De azon belül a válságkezelés kommunikációja.
Ugye az angol száz, legjobb az amerikai üzleti életben, amerikai irodalomban ezernek vaskos tudománya van, a magyar nyelvű az vékonyka. Az első könyv, amit én ebből láttam, hogy fel tudok idézni, az 94-es. Tehát ha így nézzük, akkor egy körülbelül 20-25 éves háttere van itt Magyarországon.
Egyébként a politikai válságkezelés az egy teljesen más, vagy vannak átfedések, de azért oda már nem merészkedett el.
Nagyon hasonló, van egy közös területe. Engem mindig jobban érdekeltek az üzleti vonatkozások, a cégek, az üzleti márkáknak a sorsa. Az elvek tekintetében van egy nagyon fontos közös halmaz, az őszinte transzparens kommunikáció, az üzeneteknek a gyors és hatékony eljutatás, ezek közösek benne.
Függ-e vagy nem függ a kríziskezelés egy cégnél attól, hogy mekkora büdzsé áll erre rendelkezésre? Például, ahol sok pénz van, a válságkezelés kommunikálására ott más eszközöket is be lehet vedni, vagy az adott esetben port is lehet hinteni az emberek szemébe, és elhiszik, míg egy kis cégnél arra sincsen pénz, hogy fölvegyen valakit, aki megírjon egy közleményt, vagy egy bocsánatkérő közleményt.
Kisebb büdzsé mellett nagyobb kreativitásra van szükség. Azt gondolom, hogy ez nem csak a krízisek esetében. Azt gondolom, hogy ez nem csak a krízisek esetében, általában a kommunikáció szempontjából is igaz. Nyilván, ha a világ minden pénze rendelkezésre áll, akkor ezeket az üzeneteket sokkal hatékonyabban, meg sokkal nagyobb felületen el lehet helyezni. Ugye kettő megfontolás itt azért van, hogy krízisbe kerül egy cég, akkor egy nagyobb sajtófigyelem irányul felé. Ebből a szempontból szerencsésebb helyzetben vannak a nagyobb büdzsével rendelkező cégek. Nekem egyébként az a megfigyelésem, hogy amikor baj van, beüt a ménkő, akkor azért felszabadítanak erre forrásokat, hiszen kénytelenek a cégek sokkal inkább, mint mondjuk békeidőben.
Fontos az, hogy kinyilatkozik, amikor beüt a baj, kiáll ki az újságírók elé?
Kulcskérdés, hogy kinyilatkozik, viszont ebbe több iskola van, azért a nagyon nagy horderi vagy nagyon nagy hatású krízisek esetében el szoktuk várni, hogy az első számú vezető álljon ki és vállaljon felelősséget, vagy kövesse meg az érintetteket. Kisebb horderi ügyeknél viszont éppen őt szoktuk mentesíteni. Olyan esetekben vagy egy szóvivő, vagy ha nagyon eseti problémáról van, akkor egy szakértő, az adott területnek a szakembere nyilatkozhat. Sok megfontolást kell mérlegelni, hogy ki áll ki a közvélemény elé.
Tudunk esetleg egy példát mondani? Amikor...
A haláleset tipikusan olyan, ami a legfelsőbb kategória. Nagyon nagy horderejű gazdasági kár esetében is már felső vezetői nyilatkozott az indokolt. Fogyasztói panaszok esetén például nem tanácsos, hogy a felső számú vezető álljon ki.
Nagyon érdekes, ahogy azt írja, hogy tekinthetünk a krízisekre, mint esélyre is. Ez mit jelent?
Ilyenkor lehet egy új programot, egy új megközelítésmódot magáévá tenni a cégnek, és adott esetben valóban esélyként kibontakozni egy ilyen ügyből, mondjuk az élére állni egy olyan programnak, ami korábban nem jól működött, vagy negatív konnotációi voltak, és egyfajta élharcossává lehet válni, és a saját nevéhez kötni egy megújulást. Ez egy esély lehet egy cég számára.